A ma délelőtti órában lépjünk be Isten rendelőjébe. Lépjünk be úgy Isten rendelőjébe, mint gyógyulni vágyó emberek. Talán könnyebb lenne úgy belépni, hogy azt mondani Istennek, nézd Uram, én segítek neked, a szomszédom már rég betegeskedik, és elhozom, hogy vizsgáld meg. Uram, itt van az én feleségem, itt van az én testvérem. Nem csak fizikai, de lelki problémái is vannak. Segítek neked beteghordóként, vagy kísérőként, vagy ápolóként, vizsgáld meg őt. Nem. A mai nap úgy lépjünk be Isten rendelőjébe, mint akiknek személyesen szükségünk van a gyógyulásra. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg az én szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Az Ószövetség egyik legnépszerűbb könyve a Zsoltárok könyve. Abban a körzetben, ahol dolgozom, tudják, hogy keresztény hívő ember vagyok, és akiknek úgy el lehet mondani, és én is tudom, hogy valamilyen keresztényi gondolkodással bírnak, amikor elcsüggednek, vagy nehézség van, akkor el szoktam mondani, hogy hát tessék hazamenni, és elolvasni egy Zsoltárt. A 23. Zsoltár az nagyon szép. És úgy látom, hogy úgy felcsillan a szeme. Igen, doktor úr, sokszor kinyitom a Bibliát, és szoktam a Zsoltárokat olvasgatni. A Zsoltárokat közel 1000 éven keresztül írták. Találunk hálaadó Zsoltárokat, dicsőítő Zsoltárokat, népi Zsoltárokat, és a Zsoltárok magját az ima Zsoltárok képezik, ilyen a 20., a 72. vagy az 51. Zsoltár. És úgy, ahogy valamennyien nagyon jól tudjátok, a Zsoltárok könyvét 5 részre, 5 könyvre oszthatjuk. Az első 41, amelyiket úgy is hívjuk, hogy Dávid Zsoltárai. Aztán 42-től 72-ig különböző szerzők Zsoltárai, itt az Aszaf, Kora és Dávid Zsoltára is megtalálható. 73-tól 89-ig a népi Zsoltárok gyűjteménye, a nép panaszdalai, Sion énekek. 90-től 106-ig különböző szerzők Zsoltárait olvashatjuk, Mózes imája, Szombat Zsoltár, Hála áldozati Zsoltár, és így tovább. 107-től 150-ig pedig, szintén a különböző szerzőktől, a Halleluja Zsoltár, Dávid Zsoltárok, Zarándok énekek. A Zsoltárokban 8 névvel találkozunk, akik szerzőként úgymond közreműködtek a Zsoltárok könyvének megírásához. Az 5 könyvben 73 Zsoltárt írt Dávid, ahol meg van nevezve, hogy Dávid Zsoltáron. A 139. Zsoltár, ahonnan az alapgondolatokat olvastam, az 5. könyvbe található, úgy mondhatni a Zsoltárok könyvének már a vége felé, Dávid ezután csupán még 6 Zsoltárt írt. Ha egy dolgozatot írunk, akkor annak nem csak tartalmilag, hanem formailag is úgymond meg kell felelni. Mert van egy bevezető, van egy tárgyalás, és van egy befejezés vagy összegzés. Dávid Zsoltárait vizsgálva a 139. Zsoltár mindenképpen a befejezést mutatja az ő életében. Engedjétek meg, hogy egy nagyon régi imaheti anyagból idézzek egy pár gondolatot. ahol Dávid egyes szám első személyben próbálja elmondani az ő életét. Szóval sokan úgy gondolnak rám, mint nagy hősre, akinek élete vonzó. Még mindig emlegetik azt, ahogy fiatal koromban Góliátot legyőztem. Vannak, akik zsoltáraimat olvasva csodálják költői adottságaimat. Amikor az emberek hallják, hogy Isten szíve szerint való embernek nevezett engem, arra gondolnak, hogy az én lelkiségem egészen más szinten van, mint az övék. Nem tudhatják, hogy elég gyakran én sem teszem meg, amit kellene. Valóban rettenetes dolgot követtem el. Túl borzalmasat ahhoz, hogy megfelelően le tudnám írni. Mégis azt kell mondjam, nem voltam velejéig romlott, gonosz ember. Átlagos, istenfélő ember voltam, és elővigyázatlanságomban könnyű prédája lettem a gonosznak. És az 51. Zsoltárban Dávid lerendezi, elintézi Istenével mindaz, ami vele történt. És engedjétek meg, hogy az 51. Zsoltárból, a versekből csak az első mondatokat hadd olvassam. Könyörülj rajtam, én Istenem! Egészen most ki engemet az én álnokságomból, mert ismerem az én bűneimet. Egyedül te ellened vétkeztem, imén vétekben fogantattam, ímé te igazságban gyönyörködsz. Tisztíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek. Hallas örömet és vigasságot velem. Rejtsd el orcádat az én vétkeseimtől. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ne vess el engem a te orcád elől. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét. És miért? Nem öncélúan. Nem csak azért, hogy ő tisztává, úgymond még büszkévé is válhasson, hanem azt mondja, hogy ha tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ez Dávidnak a bűnbánó imája. Egyedül te ellened vétkeztem. Tisztíts meg engem. És a 139. Zsoltárban mégis azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten! Ha a szórendet megfordítjuk, akkor úgy is lehetne mondani, hogy engem vizsgálj meg, ó Isten! Nem a szomszédom, nem a munkatársam, nem a lelki testvérem, engem vizsgálj meg, Istenem! A beteg ember, ha orvosához megy, ösztönösen kéri arra, hogy doktor úr, tessék engem megvizsgálni. Általában háromféle, most idézőjelben mondom, kérés vagy könyörgés van az orvos felé, amikor belép a beteg. Az egyik az, amikor úgy berontanak a rendelőbe, nem is kopognak, doktor úr, tessék jönni hamar, vagy már vonszolják be, mert valaki rosszul lett, összeesett, tehát nem várnak semmilyen, még egy percet sem, azonnal tessék megvizsgálni, mert nagy baj van. Ez a hirtelen sürgősségi eset. Másik pedig az, amikor eljön hozzám a férj, és azt mondja, hogy doktor úr, hónapok óta már vannak úgy problémái. Tehát tetszik tudni, hogy milyenek vagyunk, mi férfiak. Gondoltam, hogy elmúlik. De aztán nem múlt el. És a feleségem unszolására mégiscsak eljöttem, tessék szíves megvizsgálni engem, és látni, hogy mi a baj, és tessék meggyógyítani. Ez az, amikor érzi, hogy van valamilyen betegsége, valami olyan tünet, ami rendellenes. Aztán a harmadik az, amikor úgy jön be a beteg, doktor, én azért jöttem el, mert én igazán jól érzem magam. Semmi problémám nincs. De az utóbbi időben annyi mindent hallottam, akár a rokonságom, akár a munkahelyemen, én szeretném, hogyha megtetszene engem vizsgálni, és egy pár olyan paraklinikai, tehát vizsgálatot is elvégezni, tessék elküldeni ultrahang a laborba, hogy lássam tisztán, hogy nincsen állam a betegségnek valamilyen csinálja, tehát egy ilyen megelőző preventív vizsgálatot kér. Dávid már elintézte az ügyét az ő Istenével. Ő most nem úgy rohan be, hogy nagy baj van. Nem úgy rohan be, hogy valami sérti az ő lelkiismeretét, hanem úgy jön be Istenéhez, hogy amikor érzi, hogy talán minden úgy rendben van, de azért mégis lehet-e valahol ott elrejtve a bűnnek, a rosszaságnak valamilyen csírája, és ezért kéri az ő Istenét, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és lásd meg, hogy van-e nálam valami olyan dolog, ami nem egyezik meg a te akaratoddal. A gyakorlati életben az orvosi vizsgálatnak a feltétele, hogy le kell vetközni. Tehát annak idején, amikor tanították a betegvizsgálatot az egyetemen, el is mondták, hogy hiba az, ha az orvos nem vetközteti le a beteget. Ha csak úgy belógatjuk a fonendoszkopot, ha csak úgy ránézünk, mert vannak olyan tünetek, amelyeket akkor lehet látni, akár egy gerincferdülés, akár egy dudor, akár egy olyan szemölcs, tehát olyan dolgok, amelyeket akkor lehet észrevenni, és a betegek nagy része akkor elégedett, én úgy érzem, ha érzi, hogy az orvos tényleg megvizsgálja. Amikor kimegy, sokszor a szakorvostól vissza a doktorra lesebet köztetett. Csak úgy megkérdezte, hogy na, hogy vagyok, van-e panaszom, nincs, és akkor adta tovább nekem a javaslatokat. Tehát sokan nincsenek is megelégedve, amikor úgy érzik, hogy az orvos nem vizsgálja meg. Le kell vetközni, hogy lássa az orvos, hogy tulajdonképpen mi rejtőzik esetleg a ruha alatt. Dávid hogyan vall erről ebben a régi imaheti anyagban? Azt mondja, hogy a legrosszabb tapasztalat, amit valaha is átélhetsz, hogy olyannak látod meg magad, mint amilyen vagy. Ezek után már semmit sem tagadhattam. Ott álltam leleplezve, csupaszon és megtörve. Tehát akkor, amikor szembesítették az ő bűnével. Az ezt követő hetekben, hónapokban olyan rettenetesen szenvedtem, mint soha azelőtt. Azt éltem át, amit minden bűnös átél, felismerve Istentől való elidegenedésemnek pusztító mélységét. Amikor úgy látja magát az ember, mint amilyen a valóságban. Amikor úgy látja magát az ember, mint amilyen a valóságban. Milyen jó lenne, ha néha a lelki tükörbe is úgy belepillantanánk, és próbálnánk úgy látni magunkat, mint amilyenek vagyunk a valóságban. Nem cifrázva, nem kozmetikázva, nem semmit, hanem igen, ez vagyok én. És Dávid nem elégszik meg azzal, hogy hát most megvizsgál engem az én Istenem, ő tovább megy egy gondolattal, egy lépéssel. És azt mondja, hogy ismerd meg az én szívemet. A szívvizsgálatának a mindennapi gyakorlatban megvannak a különböző módszerei. Tapintás, hallgatózás, vérnyomásmérés, labor, ultrahang, EKG, szívkatéterezés, és így tovább. Ha mindezeket nem alkalmazzuk, elnézhetünk dolgokat. Ha csak felületesen vizsgáljuk meg, ha egy szívpanasznál elég csak egy vérnyomásmérést végzünk, lehet, hogy elnézünk egy infarktust. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy történetet saját életemből. Én sebészként dolgoztam, több mint 16-17 évet. És utána váltottam, és kikerültem az egyik körzetbe házi orvosként dolgozni, azaz ezt választottam. A kollégák figyelmeztettek, hogy Vilmos, itt a körzetedben van egy vállalkozó, aki nagyon gyakran fel fog keresni téged az ügyeletben. 3-4 település együtt ügyeltünk, hát egy kicsit ilyen beképzelt betegsége van, ha valaki meghal a faluban, vagy egy kicsit többet ivott, vagy ha nagyobb a stressz, akkor mindjárt jön, hogy neki fáj a szíve. Meg is ismertem az illetőt, hát az én praxisomban tartozik, és tényleg egy párszor még ügyeletbe is eljött. Aztán elküldtem a kardiológiára, elküldtem a sürgősségi betegellátó osztályra, úgy mindig egy-egy EKG-t lehúztak, és visszaírták, hogy kardiológiai teendő nincs. De utána is eljött, már ő sem hitte, hogy beteg, a családja is mondta, hogy hát a férjem csak hisztizik, és ha eljött ilyenkor, aztán kapott egy-egy nyugtató injekciót, vagy egy tablettát, akkor már minden rendben volt. Az egyik reggel, nem is én voltam az ügyeletes, de mivel ott laktam helyben, hát kopognak, jön a feleségével, hogy doktor úr, szorít a szívem ismét. És akkor úgy, ahogy pizsamában voltam, átmentem a rendelőbe, no, akkor tessék megnyugodni, én megyek majd, megmosakszom, levetközöm, és akkor a feleségét haza is küldtem. Kimentem egy olyan 15 perc múlva, lehúztunk egy EKG-t, ahogy ezt illik, nincs semmi különös. Hát már jól is érzem magam, doktor, úgyhogy megyek haza. És erre én is beleegyeztem, mert hát ez mindig így szokott történni. Hazament, ebéd után jön vissza, hogy doktor úr, megint szorít a szívem, de nagyon. Tessék adni még egy nyugtatót. Hát mondom, nem lehet ezt most hogy egy nyugtatóval elintézni, mentőt hívok és be kell menni. Jaj, nem, hát nekem délután ilyen, meg olyan, meg ide, mondom, nincs kecmec, be kell menni. Jó, de akkor hazamegyek, még cserélek egy inget, hazament, cserélt egy inget, visszajött, és nem is esett kocsival, hanem egy egyszerű szállító kocsival, szívszorító diagnózissal, úgymond én beküldtem a debreceni Kenizi kórházba. Útközben rosszul lett. És amikor beértek már az SBO-ra, annyira rosszul volt, hogy már mindenki ott összeszaladt. A mentősök mondták, hogy alig tudták átadni, tehát a sürgősségi osztálynak. Nagyjából egy óra múlva meghalt. Hát egy olyan 50 év körüli férfi volt, és a boncolás kimutatta, hogy az egyik szívkoszorú erén egy viszonylag rövid szakaszon, de egy nagy szűkület van, ami egy finom csemege lett volna, úgymond, egy szív katéterezés, vagy akár egy szívsebész részére. De mivel soha nem jutott el oda, hogy őt alaposan kivizsgálják, ezért ez történt meg. Azt mondja, Dávid kéri az ő Istenét lelki értelemben. Végezzel rajtam minden vizsgálatot. A nagy orvost kéri, hogy nincsen nálam valami kis betegségnek a csirája. Drága testvéreim, mi lenne, ha nekünk nem egy ilyen kémiai laboratóriumunk, hanem lelki laboratórium lenne? Tudjátok, sokszor észreveszem, hogy a betegeim, ismerőseim, tehát hogy jönnek, és hát légy szíves, nézd meg ezt a labor leletet, hogy mi a rossz ebben, hogy mit kell tennem, mennyi a koleszterin, mennyi a vérsüllyedés, mennyi a, ez meg az, meg a pajzsmirigyemmel kell valamit tenni, mert a TSH-m is. És akkor úgy elmondom, hogy van vagy nincs teendő. Na de mi lenne akkor, ha lelki értelemben ez a laboratórium a szelídséget, a szeretetet, a haragot, az irigységet, a rágalmat, a büszkeséget mutatná, tegyük fel. Vajon mutogatnánk úgy egymásnak, hogy drága testvérem, nézd meg, a büszkeség mértékegysége mennyi? A harag mértékegysége mennyi? Ez még normális? Ez még a normális határokon belül van? El tudnánk-e úgy egymásnak mutogatni, és véleményt kérni, vagy úgy megnéznénk, és azt mondanánk, hát ezt inkább az én Istenemmel kell nekem ezt megbeszélni. De Dávid nem elégszik meg még ezzel sem. És azt mondja, hogy próbálj meg engem, te terhelés alá az én életem. Vannak betegeim, akik évek során, tehát járnak kardiológiára, és elégedetlenkednek. Doktor úr, hát már annyi éve oda járok, és még mindig nem biciklisztettek meg. Mert szerette volna, hogy egy kicsit a terhelés alá tegyék a szívét, hogy akkor hogyan viselkedik. Egyszerű gondolkodással, de úgy jól gondolkodva, ő szeretné, hogyha terhelés alá tenni az orvos az ő szívét, hogy akkor lássuk, hogy mi van. Hogy állunk mi a terheléssel és a próbákkal lelki értelemben? Legyünk őszinték, szeretnénk, hogyha a terhelések, a próbák, a nehézségek nagy ívben elkerülnének bennünket. Hát nincs nekünk arra szükségünk. Mi szeretnénk egy rózsaszínű keresztény életet élni, ahol nincsenek problémáink, nincsenek betegségek, nincsenek kísértések, és így tovább. Hát ez lenne egy igazi keresztény élet. Közben nem így van. Mert vannak kísértések, és vannak próbák. És kivétel nélkül. És különösen akkor, amikor valaki elindul Isten útján, az üdvösség felé vezető úton, még több kísértés, még több próba éri. Mi is a kísértés? Engedjétek meg csak egy nagyon rövid meghatározás. Támadás a hit és a hűség ellen. Támadás a hit és a hűség ellen. A próba? Megbizonyosodni a hit és a hűségről. Tehát én, amikor kiteszem az 500 forintot, vagy 1000 forintot az asztalra, mintha ott felejtettem volna a gyermekeim, vagy az unokáim megpróbálására, Nem igazán akkor örülök, ha az ott marad. Megpróbáltam a hitet, és megpróbáltam a bizalmat a gyermekben, de nem azért tettem ki, hogy megkísértsem, hogy támadjam. Tehát megbizonyosodni arról, hogy nekem egy becsületes unokám, egy becsületes gyermekem van. Aztán van, amikor a kísértés és a próba együtt jön. Egyik oldalról Sátán, a másik oldalról meg Isten megenged próbákat. Úgy, ahogy a Jobb életében volt. Szegény Jobb már, ő nem olvasott Ótestamentumot, Új Testamentumot, hogy annyi, mondjam úgy, hogy intellektuális tapasztalata lett volna Istenről, és mégis kitartott az ő Istene mellett. Hogy szoktunk mi imádkozni? Uram, ne engedj minket nagyobb próbákban, nagyobb kísértésekben, mint amit te. Ez ugyan jó dolog, de azért fel kell készülnünk arra, hogy Isten megpróbálhat bennünket, a Sátán meg megkísért bennünket. És a kettő között azért jó különbséget tenni, hogy honnan jönnek a nehézségek, milyen irányból jönnek a nehézségek. És milyen jó lenne, ha mi a próba pergőtüzében is ráébrednénk arra, legyen az betegség, legyen az nélkülözés, legyen az munkanélküliség, legyen az magány, ráébrednénk arra, hogy Isten szeret bennünket. Ő velünk akar járni. Ő azért enged meg bizonyos nehézségeket a mi életünkben, hogy mi megedződjünk, hogy mellette tudjunk dönteni nap mint nap. De Dávid még ezzel sem elégszik meg. És azt mondja a továbbiakban, hogy ismerd meg az én gondolataimat. Na, ez már nekünk eléggé nehéz. Ismerd meg az én gondolataimat. Valljuk meg, hogy a mai ember nem szeret megnyílni. Ma már az emberek még jobban elzárkoznak egymástól, függetlenül attól, hogy a kommunikációs lehetőség az sokkal nagyobb. Mobiltelefon, internet, gyorskocsival lehet menni, repülővel lehet menni, de az emberek próbálják megőrizni az ők belső intimitásukat. Ha már egy személye kicsit közelebb jön, és a fizikai intimitásomat sérti, akkor már hátra lépek, mert ez már nem jó nekem. Mert van egy etikett szabály, hogy nagyjából milyen távolságra állok meg beszélgetni valakivel. Na de, hogy ismerd meg az én gondolataimat. Hát ha én kitárulkozom, akkor én teljesen védtelen leszek. Hát ez nem lehet. Hát a belső gondolataimat hogy tudjam elárulni másnak? A mi kapcsolatainkban, az emberekkel való viszonyban mi általában 5 szinten szoktunk kommunikálni. Az egyik szint az, amikor úgy felületesen beszélgetünk. Jó reggelt, szomszéd! Hogy vagy? Hát illik, hogyha a szomszéd jön, akkor legalább köszönni. De már meg sem vártam, hogy a szomszéd válaszoljon, vagy elmondja azt, hogy vannak problémái, vagy most épp egy kórházban megy, vagy nehézsége van, már becsuktam az autó ajtóját, és már el is húztam. Ez az úgynevezett felületes kommunikáció. Aztán a másik az már valamivel több, amikor tényeket is közlünk. Amikor a gyülekezet presbitere vagy a lelkésze kiáll ide, és tényszerűen elmondja, hogy drága testvéreim, arra szeretnélek megkérni, hogy a jövő szombaton ezt meg ilyen programunk lesz, és akkor hozzatok ezt vagy azt. Vagy azt mondja, hogy drága testvéreim, a bizottsági tagoknak szeretném mondani, hogy szerdán este 6 órakor bizottsági értekezlet. Ez egy ténynek a közlése. És a kommunikációnak egy másik, mélyebb módja az, amikor már gondolatokat és véleményeket is megosztunk. Eljön a bizottsági értekezletnek az ideje, és akkor megkérdezi a lelkész tőlem, hogy nagy testvér, mondd el, hogy neked itt ebben az esetben mi a véleményed. Tehát nekem akkor meg kell nyilvánulni, hogy mi a véleményem. Tehát el kell mondani azt, amire gondolok, vagy a véleményem. Lehet, hogy nem azt mondom el egészen, mint amire gondolok, de meg kell nyilatkozni. Tehát gondolatokat megosztani. Aztán van a másik, még mélyebb formája, amikor érzékesek és érzelmeket közlünk egymással. Amikor elmondjuk, hogy jó melletted, jó itt lenni. Drága testvérem, vártam, hogy találkozzunk. Imádkoztam érted. Vagy a feleségednek elmered mondani, hogy szereted. Mert ha megkérdezi, hát nem tudod. Hát aztán azt nem mondani kell, érezni kell. Legyen bátorságunk elmondani azt, hogy hát igen, szeretlek, és jó veled lenni, és jó, hogy téged vettelek feleségül, és így tovább. Tehát amikor érzelmeinkben is meg tudunk nyilvánulni. És az ötödik, legmélyebb foka, amikor szinte a gondolataink találkoznak. Az a nyitott és őszinte kommunikáció, amikor rádöbbensz arra, drága testvérem, te is pont erre gondoltál, hát én is, vagy a családban, vagy a gyermekekkel való viszonyunkban. Tehát a gondolataink összeérnek és találkoznak. Milyen jó lenne, hogyha ilyen nyitottak lennénk egymás irányába. Na most képzeljétek el, ha most úgy ülnénk így egymás mellett, hogy a tévében megy az a szallag, és ír valamit. Tehát megy a műsor, de alul ír valamit. És amikor én most Csomor testvérnek a gondolatát itt tudnám olvasni, mernénk-e úgy egymás mellett üldögélni? No, ennyire őszintén, ennyire nyíltan, ennyire szeretetteljesen, ennyire befogadóan. Dávid azt mondja, hogy ismerd meg az én gondolataimat. Nem akarom elrejteni. George Vandeman az egyik könyvében a következőképpen fogalmaz. A lélek minden csatája az elmében folyik le. Ott nyerjük meg, vagy ott veszítjük el, még mielőtt barátaink, családunk tagjai tudomást szereznének róla. A lélek minden csatája az elmében dől el. Azt mondja Jézus, nem hallottátok? Megmondatott a régieknek, hogy ne őj, ne lopj, így tovább. De aki ezt már gondolatban megteszi, az vétkezik. Ha te haragszol a szomszédodra, mert állandóan borsot tör az orrod alá, és azt mondod magadban, hát egy sötét utcán valamikor én úgy megrángatnám, hogy már egy kicsit térjen magához. Gondolatban én már megtettem, csak a kivitelezés hiányzik. Én úgy kerültem az új körzetembe, hogy a régi körzetem, ahol volt, ott szerettem volna a rendelőt, abban az időben lehetett volna támogatással, meg a kis lakást is mellette, vályogház, minden, ami volt. Gondoltam, hogy felújítom, és lesz a falunak egy szép rendelője, meg az én váram úgy mond, hát az jó. Én képviselő voltam ott, és mégis volt 3 képviselő, aki leszavazta. És úgy nem sikerült. És akkor egy másik helyen megadták azt a lehetőséget, hogy igenis én oda mehetek, és a falu közepébe, egy szép park közepébe egy rendelőt építhetek. Igen ám, el is indult a tervezés, már minden meg volt beszélve a kivitelezővel is, csak közben kormányválság lett, és a támogatást meg visszavonták. Tehát minden megvolt, csak épp a kivitelezés nem. Tehát én elméletileg, jogilag már felépíthettem, azaz fel is építettem volna a rendelőt. De vissza kellett lépnem, mert mondom, megváltozott a kormányváltás lett, és így akkor tehát az új helyen ragadtam idézőjelbe. No. Tehát azt mondja, a lélek minden csatája az elmében folyik le. Tehát ha én már az elmémben meggondolom, végigviszem, lehet, hogy nem vitelezem ki, mert nincs arra lehetőség, hogy a szomszédomat egy kicsit megrázzam, de ez már, azt mondja, a csatát akkor én elveszítettem. És Dávid felteszi továbbá a nagy kérdést. Uram, ha megvizsgáltál engem, ha megismerted az én szívemet, ha meg is próbáltad, ha megbiciklisztettél, úgymond, megismerted az én gondolataimat, szóval találtál-e nálam valamit? És lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És ha van, akkor azt mondja, hogy akkor vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát, ha találtál valamit, akkor vezérelj engem. A te vesződ és botod, azok irányítanak, vigasztalnak engem. Lehet, hogy göröngyös út a vezérlés. Lehet, hogy egy kis vesző, egy bot, ahogy a bárányokat a pásztor tereli, de vezérelj engem az örökké valóság útján. És elfogadja ezt a vezérlést, ezt a vezetést. Drága testvéreim, ugyancsak az ima heti anyagból engedjétek meg, hogy befejezésül idézzek még egy pár gondolatot. Azt mondja, szomorú történetet írtam le magamról, de hiszem, hogy két üzenete is segít. Először is, Hiszem, hogy semmi sem történhet Isten követőjével, ami ne válhatna a lelki növekedés lépcsőfokává. Nyilvánvaló bűnt, szörnyűséget követtem el. Utána mégis Isten szeretetének fényét láttam felragyogni. Ez még erősebbé tette Isten iránti szeretetemet, mint korábban volt. Másodszor, remélem, azzal, hogy leírtam bűnömet és elmondom más bűnösöknek, akik ugyanolyan vétkesek, mint én, hogy Isten, ahogy megbocsátott nekem, a megtérésre bátorítom őket, hogy ugyanúgy megtapasztalják az Úr megbocsátását, mint én. Ha valamire megtanított ez a tapasztalat, akkor arra, hogy nincs olyan mélysége a bűnnek, ahol Isten megbocsátása ne érne el. És ezt olvasom még egyszer. Ha valamire megtanított ez a tapasztalat, akkor arra, hogy nincs olyan mélysége a bűnnek, ahol Isten megbocsátása ne érne el. Drága testvéreim, legyen a közös imánk ez a két vers. Ezt, ahogy említettem, háromféleképpen lehet elmondani. Ha úgy érzed, hogy nagyon nagy baj van, és sürgősség van, akkor úgy kell berohanni Isten rendelőjébe, kopogás nélkül, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, mert itt tragédia lesz, hogyha ha most nem vizsgálsz meg, és nem gyógyítasz engem. Ha úgy érzed, hogy vannak problémáid, de erről csak te tudsz. És ezzel még nem nyilatkoztál sem a testvéreidnek, sem a lelkipásztorodnak, de legalább a te Istenednek el kellene mondani, akkor kopogj be, vár ki a sorodat, és mondd el neki, hogy vizsgáljon meg téged. De úgy, mint Dávid, hogy a te szívedet próbáljon meg téged, egészen addig, hogy ismerje meg a te gondolataidat. Ha pedig úgy érzed, hogy minden rendben van a te életedben, és adná az Isten, hogy minél többen ezt éreznénk, de azért nem lehet tudni, hogy valami ott az elménkben, a szívünkben, tehát valami megbújhat, ezért is bemehetünk Isten rendelőjébe, és egy preventív, úgymond megelőző vizsgálatot kérhetünk tőle, hogy vizsgáljon meg bennünket a mi Istenünk, és lássa meg, úgy tetőtől talpig, hogy mi van bennünk, és próbáljon meg bennünket, és fogadjuk el az ő vezérlő útmutatásait, akár az ő botját, akár a göröngyös útat, akár a vesszőt. És hova szeretne bennünket vezérelni? Az örökké valóság útján, az örök életre. Adja meg a mi Istenünk, hogy így tudjunk a mi Istenünkkel kommunikálni, a nagy orvosunkkal, nap mint nap. Hiszen ez az élet nem könnyű. Mindenkinek megvannak a személyes nehézségei, megvannak a családi, még egy közösségnek is megvannak a nehézségei. És kérjük a mi Istenünket, hogy vezéreljen bennünket az örökké valóság útján. Amen.